Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Az elmúlt hetekben két missziót is indított az Afrikai Magyar Egyesület Madagaszkárra. Egy karitatív célút és egy üzleti missziót. A hetedik orvos misszió tevékenységéről és tapasztalatairól, mivel még nem tértek haza, egy későbbi alkalommal számolunk be, viszont a gazdasági küldöttség hazatért, így a mai adásban a Madagaszkáron kínálkozó üzleti lehetőségekről lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
És vendégem a stúdióban dr. Steyer József, az Afrikai Magyar Egyesület elnökségi tagja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok a Gazdasági Rádió hallgatóinak!
Delegáció tagjaként tartózkodott Madagaszkáron, ahol ugye a szükszavú komment szerint magas szintű tárgyaláson egyeztették az energiaszektor, infrastruktúra, ipari beruházások, valamint a mezőgazdasági és halászati lehetőségeket Madagaszkáron. Hát úgy tűnik, hogy gyakorlatilag a teljes gazdaságot, minden vertikumot átfogtak. Talán közlekedésről egy külön nem esett szó, de én még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy valamihez, akár az infrastruktúrához, akár valami módon az iparhoz ezt hozzácsapták. Végül is mit sikerült végezni?
11 napot töltöttünk ebben a csodálatos országban, ugye, ami már Benyovszky Móricznak is annak idején megnyerte a tetszését. A Föld negyedik legnagyobb szigete, hazánknál közel 6-szor nagyobb, és az elmaradottság még afrikai méretekben is eléggé mellbevágó. Átmeneti kormányban jelenleg hatalmon, amit pillanatnyilag sem az Európai Unió, sem Amerika nem akar figyelembe venni, próbálják a régi előzött elnöknek restaurálni a hatalmát. Ezt most épp az ott jártunkkor egy ügydöntő népszavazáson, egy alkotmánymódosító népszavazáson próbálta feloldani az a kormányzat, akiknek a tisztségviselőivel találkoztunk.
Később akartam erről beszélni, de valószínű, hogy a tárgyalásoknak ez egy fontos alapja volt, hogy éppen most próbálja az átmeneti kormány állandósítani magát, illetve hivatalossá tenni. Ez az azért is érdekes, mert mi értelme van bármiről is tárgyalni Madagaszkáron, abban az esetben, ha ott bizonytalanság van, itt a hírek szerint még volt egy ilyen mini puccs is, ami hát gondolom onnan test közelből súlyosabbnak tűnt, mint így a hírek alapján, mert itt még az átlag média nem is nagyon adott róla hírt.
Ha nem az átmeneti kormány hívott volna bennünket, akkor is azt mondom, hogy magyar üzleti delegációnak igenis értelme volt, van és lesz Madagaszkára utazni, hiszen olyan potenciált képvisel ez a sziget, akár a bányakincseit, az energiatartalékait tekintve, de a mezőgazdaság kihasználatlan lehetőségeiben is, amit nem szabad lebecsülni, egyszerűen használnunk kell. Ugye közhelynek tűnik, hogy oda érdemes bemenni, ahol vákum van, ami beszívja azt a szakmaiságot, amit a magyarok képviselnek, és hát én egy nagyon erős delegációt kellett, hogy összerakjak viszonylag rövid idő alatt. Mezőgazdasági professzorral, közlekedési szakmérnökkel voltam jelen, illetve a bányászat részéről is volt velünk szakértő, úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon jó keresztmetszetet kaptunk, amit ha és amennyiben az átmeneti kormány ezt fel tudja használni a saját gazdasági programjának a meghirdetésekor, akkor nyilván ezzel egy szerencsésebb pozícióba kerülhet, illetve ha nem, akkor is a nyert ismeretek azok a magyar befektetők számára, én úgy gondolom, hogy rendkívüli lehetőségeket kínálnak.
Akkor lehetőségekről mindjárt beszélünk, de térjünk már vissza erre a puccsra, mert ugye Madagaszkáról nem nagyon lehetett hallani, viszont ha fotókat néz róla az ember, meg ugye most az elmúlt néhány hónapban találkoztam néhány madagaszkári emberrel, nagyon kedvesek, békések, tehát úgy tűnik, hogy ez egy ilyen békeszigete. Mi volt ez a puccs, vagy mi történt ott tulajdonképpen?
Hát Madagaszkáron azért a gazdasági válság éreztette hatását az elmúlt időszakban, illetve van egy az afrikai országokban nem szokatlan demográfiai robbanás. A népesség növekedése meghaladja az évi 3%-ot, és a 20 milliós lakosság fele az 30 év alatti, 10 millió.
Nyilván ezek... Mit nem adnánk ezért itt Magyarországon?
Nem csak Magyarországon, szerintem Európában is nagyon jól jönne az a 10 millió nagyon fiatal, egyébként képzett, mert az általános iskolát azt rendben elvégzik, sőt a gimnázium, a középfokú oktatás is, beleértve a szakmai oktatást is, relatív jó. A baj az, hogy ennek az onnan kikerülő fiatal tömegnek nincs munkahelye, és ez az, ami a társadalmi feszültséget igazából kiélezi.
És akkor tulajdonképpen ennek a puccsnak ez volt az alapja, tehát néhány katona úgy gondolta, hogy ő, neki van jobb receptje, vagy csak az elégedetlenséget próbálták kihasználni, hogy hát ha ebből lehet sütögetni valami pecsenyét?
Nem, ennek egy előzménye volt, nevezetesen az, hogy a korábbi törvényesen választott elnök belelövetett a tömegbe, aminek kapcsán elűzték, és a katonák, ez az átmeneti kormány átvette a hatalmat. És ez a Dél-Afrikában élő elnök, ez próbálkozott egy ilyen restaurációval, természetesen a világ bizonyos részei által biztatva, és hát mindösszesen 20 katonát és egy tábornokot sikerült megnyernie, akik két napi alkudozás után aztán letették a fegyvert.
Akkor erről ne is beszéljünk többet. Akkor úgy tűnik, hogy most az ügydöntő népszavazás után, ahol itt a hírek szerint a megjelent 56%-nyi szavazónak a 74%-a azért végül is így az alkotmányról szavazva valami módon mégiscsak a jelenlegi kormány mellett tette le a voksát, tehát ez azt jelenti, hogy végül is jók a kapcsolatok, tehát akkor vannak lehetőségeik a magyar vállalkozóknak Madagaszkáron. Beszéljünk akkor ezekről a lehetőségekről. Mely területen látszik a leggyorsabb, a legkönnyebben elérhető lehetőség, amíg a mezőgazdaság adja magát, vagy mi az, ahol a leggyorsabban lehet előre haladni?
Én azt hiszem, hogy két szektor az kétségkívül rendkívüli nagy fejlődést produkálhat. Nyilván az egyik a mezőgazdaság, hiszen a FAO adatok szerint is az ország óriási területének csak egy nagyon kis részét művelik, és a tagoltság miatt és a magassági lépcsők miatt Madagaszkáron szinte minden megtermelhető, tehát közép-európai kultúrák is, és könnyen lehet táblásítani, tehát gépesítés, ami most egyszerűen nincs, kézzel palántázzák a rist, meg az egyéb növényeket. Én úgy gondolom, hogy ez egy óriási lehetőséget képvisel az iparszerűséggel, de ugyanide tartozik a halászatnak a fejlesztése is, a belső tavaknak a kihasználásával. És akkor most térjünk vissza egy kicsit az én szakterületemhez, mert egyszerűen elképesztő. Madagaszkáron ugye két különböző éghajlati zóna találkozik. Az Indiai óceán felől van egy hihetetlen csapadékos 4000 mm-es esőtömeg, a másik oldalon, illetve délen pedig van egy száraz 400 mm-es az alatt, illetve egy sivatagos rész egészen délen. Na most ez a különböző folyók és patakok leszakadásával egy hatalmas vízierő potenciált képvisel, és itt egy kicsit hazafelé is dolgoztam akkor, amikor ezeket jobban kutattam, hiszen a cégem, a Sanvo gyakorlatilag most készül egy olyan világújdonsággal piacra lépni, aminek itt a bőesésű folyókon nagyon gyorsan lehet az energiahasznosításban szerepe.
Akkor ezek szerint már konkrétumokról is esett szó?
Hát konkrétumokról annyiban, hogy voltak olyan jellegű konkrét kérések hőforrással kapcsolatos, tehát ilyen wellness központtal, szemét feldolgozással, energetikai kiserőművekkel kapcsolatosak, szélerőhöz kötődőek, amik konkrétumok, igen, de természetesen további felmérésekre szakaparátus szükségeltetik, hogy azokat aztán feasibility megvalósíthatósági szinten tudjuk letenni az asztalra.
Ha már mondta, hogy itt személyes vállalkozásában is érintett, és úgy látja, hogy jó lehetőségei vannak. Beszéljünk egy picit arról, hogy mert gondolom, akkor ezt is jól megvizsgálta, hogy mennyire lehet ott könnyen vállalkozni, mennyire lehet ott könnyen vegyes vállalatot alapítani, mennyire van fizetőképes partner az országon belül, illetve mennyire lehet mondjuk európai vagy más egyéb pénzeket megnyerni különböző projektekre.
Tulajdonképpen nagyon jól tette fel a kérdéseket szerkesztő úr, hiszen ezért hívott meg a kormány bennünket, hogy tárjuk már fel, hogy mi lehet az akadálya, ha Madagaszkár olyan gazdag, amilyen gazdag, és amiről a külföld tud, és mégsem képes fejlődni. A fejlődésnek a gátjaként az infrastruktúrának, ezen belül a közlekedésnek azokat a krónikus problémáit láttuk, hogy keskeny nyomtávú vasút van, 60 éves, ami vagy működik, vagy nem, sőt, koncesszióba van adva, és a koncesszoroknak nem érdekük annyira, hogy ezt fejlesszék a helyi igények szerint, illetve a belső piac eléggé fejletlen. Azzal, hogy a foglalkoztatás nagyon-nagyon alacsony, ezzel tulajdonképpen ilyen önellátási tünetek vannak, és először ezt kellene kimozdítani azzal, hogy a háztáji dolgokat integráljuk egy logisztikai rendbe, a feldolgozást például vágóhidakkal, hűtőházakkal, konzervgyárral összefogjuk, és ezt fel kell adni a tengerre, hiszen Madagaszkár arról volt ismert már az 1800-as években, hogy a környező, egyébként ma üdülő paradicsomnak számító szigetekre rendkívüli mértékben exportálta például a zebut, a világ egyik legfantasztikusabb marhahúsát.
Döbbenetes, hogy valami olyan iparszerű mezőgazdaságot vizionálnak, amiről már itt Európában is és a világ fejlett részén is azt mondják, hogy nem fenntartható, tehát kéne hátralépni kettőt és egy kicsit fenntarthatóbban folytatni. Két iránya van ennek a kérdésnek. Egyrésztről ezek szerint ott van esély arra, hogy már egy fenntartható, zöld, de mégis ipari jellegű mezőgazdaságról legyen szó, vagy pedig muszáj nekik is megpróbálni ezt a nagyüzemi típusú mezőgazdaságot ahhoz, hogy először talpra álljanak, és majd utána foglalkozzanak a környezetvédelemmel.
Én azt hiszem, hogy Madagaszkár egy jó példája lehet, hogy ezt a kettőt együtt csinálják. Tehát semmi sem mond ellent ezeknek a törekvéseknek, annál is inkább, mert ha például azt nézem, hogy egy különleges olajfa, ami a dízelolajat is képes jelentős mértékben kiváltani, ez a dzsatrafa, ebből komoly ültetvényrendszerek telepíthetők, akkor egyrészt van egy fa telepítés, ugye, ami egy világprogram tulajdonképpen, másrészt van egy megújuló energiaforrásom a dzsatrafa olajával, ami a fosszilisből a dízelt, a jelenlegi kis generátorok olaj szükségletét képes produkálni. Tehát ez mehet együtt, és én azt hiszem, hogy a táblás gazdálkodásnak itt egyértelme van, hogy ennek a nagy néptömegnek, 20 millió embernek az életszínvonalát viszonylag gyorsan tudják emelni, és az alapvető élelmiszerekből, amiből most importra szorulnak, ott az ellátásukat ilyen természeti gazdagság mellett hát biztosíthassák.
Ami nem mellékes, hogy rengeteg embernek munkát is adhatna mindjárt. Főleg, hogyha ennyire nem gépesített a mezőgazdaság, akkor ott minden kézre szükség lehet. Térjünk vissza azért az ön szakterületére, az energetikára, mert csak azért is, mert hogy itt említette ezeket a kis generátorokat, ezek szerint akkor nincsenek nagy hálózatok. Tehát az elektromos hálózat hiánya is hozzájárul ahhoz, hogy ott elmaradottság van.
Hogyne, a jelentésemben első helyre tettem azt, hogy bármiféle gazdasági fejlődésnek egy energetikai láb, egy energetikai konszolidáció az alapja. Nincs hálózat, 110 kilovoltos minimális hosszúságú hálózat, az országnak mindösszesen a 20%-át képes kiszolgálni, és az összbeépített teljesítmény az kevesebb, mint Budapest egyetlen kerületének az áramszükséglete. Azt hiszem, hogy képletesen fejeztem ki magam, tehát őrült szükséglet van arra, hogy gerinceket, távvezeték gerinceket és erre integrálható teljesítményeket, erőműveket integráljunk.
Itt most megint eszembe jutott egy szinte kísértetiesen hasonló kérdés, mint az imént a mezőgazdasággal kapcsolatban. Ugye most pont arról van szó, hogy lehet, hogy az ellátásbiztonság, illetve a fenntarthatóság miatt, meg a kiszolgáltatottság csökkentése miatt is érdemes lenne kicsiben gondolkodni helyi, lokális erőművekben. Érdemes ilyenkor nagy gerincvezetékeket telepíteni, vagy pedig azért minimálisan szükség van erre, hiszen jobban lehet diverzifikálni mondjuk például a termelést is, hogyha ha az egyik nem termel, akkor a másikról be lehet pótolni.
A kettő nem zárja ki egymást, és erre az Európában most meghonosodott tendenciák, az úgynevezett smart hálózatok nagyon jó példát képeznek. Tehát akkor, amikor nagyobb ipari fejlődésben álmodozom, az gerinc nélkül és egy integrált energiahálózat nélkül nem lehet elképzelni, ugyanakkor meg a gyors fejlődéshez a kis helyi rendszerek, az, hogy a kis patakon is legyen egy kis duzzasztó és egy pár kilovattos, egy 10-50 kilovattos vagy 100 kilovattos generátor úgymond ketyegjen rajta vagy pörögjön rajta, ez tökéletes, és ha itt többletem van, ezt tudom feladni a hálózatba, és itt már megindul akkor egy iparszerű fejlődés, egy piacgazdaságnak a kibontakozása. Ezek együtt mehetnek, és képesek mozgósítani azt a termelőerőt, ami ma nagyon távol van ugye a mi gondolkodásunktól.
Na itt van egy olyan pont, ahol egyrésztről látszik, hogy igény az már lenne, akár holnaptól. Csak hogy van-e fizetőképes kereslet? Mert azért, hát nem nagyon értek hozzá, de itt milliárdok röpködtek így a mondatokban, itt a gerinchálózat, meg ide kis erőmű, oda egy nagyobb. Honnan lesz ehhez pénz? Kinek érdemes ebbe beszállni? És utána mondjuk egy ilyen 20-25 éves megtérüléssel lehet számolni?
Én azt mondom, hogy a helyzet ennél sokkal kedvezőbb, bár most kétségkívül van benne egy jelentős ellentmondás, de ha mondok számokat, akkor ezek már mindjárt jelzik a szakembereknek, hogy igen, itt óriási lehetőség van. A fővárosban, Antananarivóban ott 1 kilowatt áram nagyjából 20 forintba kerül. Ennek nyilván politikai hatása van, hogy ennyire adják, mert egyébként egy részét nehéz olajjal, illetve dízel generátorokkal termelik, kis része vízierőműből származik. Pár kilométerrel arrébb, ahol már nincs teljes értékű hálózat, egy-két nagyobb város van csak bekötve, ott már 40 forint kilovattja, hogy ez közeledik a magyar lakossági kiskereskedelmi fogyasztói árhoz, és a kisebb központokban ugye 22 megye van, azoknál pedig már 60 forint. Na most a 60 forintról tudjuk, hogy egyrészt akadályozza a gazdaság fejlődését, de tényleg nagyon kevesen tudják megfizetni. Ipart nem lehet rátenni, mert bődületesen drága, de azt is tudjuk, hogy a megújulóknál Magyarországon se fizetünk többet, mint 20 forintot érte. Ennyi vásárolják föl. Tehát ha a megújulót tudnánk növelni, a vizet, a szélenergia befogást, akkor Madagaszkár egy hihetetlen dinamikát tudna a fejlődésbe produkálni, és én ezt az utat javasoltam nekik. És ez pedig ökológiailag is egy csoda lenne, tehát ha úgy tetszik, a mostani piros szigetből, vagy vörös szigetből, mert ez a becenevük, lehetne egy zöld sziget.
Hát akkor ezek szerint az energetikai vállalkozásoknak szinte maga a kánoán, Madagaszkár ilyen szempontból, itt hallottuk, hogy szemét problémákkal ők is küzdenek, tehát ugye bármilyen környezetvédelemmel kapcsolatos vállalkozásnak van mit keresgélnie ott, és szívesen látják, és ha még ezt energetikával meg tudja fűszerezni, akkor nagyon hamar tud belőle profitot is termelni, de még mindig ott vagyunk, hogy lehet-e ehhez plusz forrás, mert ugye magyar vállalkozó az forráshiányos, legyen bármilyen tehetséges, legalábbis ez a tapasztalat. Forrás honnan van?
Én úgy gondolom, hogy a források szerzése is, vagy az ez iránti vágy is hajtotta azt, hogy ez az ügydöntő népszavazás meglegyen, hiszen ha is amennyiben Franciaország és ezen keresztül az Európai Unió, illetve Amerika törvényesnek tekinti a most regnáló rendszert, vagy pedig a további két lépcső január közepén önkormányzati választások lesznek, és április-májusban pedig új elnök választás. Na most, ha ezeken túl jut az ország, akkor újra megnyílnak azok a csapok, amiben az Európai Unió eddig is kedvezményezett Madagaszkárnak. Tehát a kis és közepes projektekben is, vagy infrastruktúra projektekben én úgy gondolom, hogy Madagaszkár nagyon gyorsan, nagyon jelentős tőkét fog kapni, és a másik pedig, hogy Kína ott topog az ajtóban. Ugye olyan stratégiai nyersanyagai vannak Madagaszkárnak, mint a szén, a vasérc, az uránérc, ezekre pedig Kína meg az olaj, ezekre Kína nagyon ráhajtott. Tehát én azt hiszem, hogy az infrastruktúrában néhány nagy dolgot valószínű, hogy kínaiak fognak majd megnyerni, megcsinálni. De hogy a magyar vállalkozók sem maradjanak le ebből, én azt hiszem, hogy az AHU kereteiben hamarosan beszélgetni fogunk arról, hogy egyfajta ilyen kereskedőházi konzorciumot hozzunk létre, akár ezt csináljuk az Afrika Holding szervezetében gazdasági alapon, megkockáztatom akár részvénykibocsátással is, és innentől kezdve azokat a forrásokat jól elallokálva, amik így mobilizálhatók, én azt hiszem, hogy nagyon érdekes eredményeket érhetünk el, például a feldolgozóiparban. Ugye Magyarországon az elmúlt évtizedben konzervgyárakat, vágóhidakat állítottunk le. Madagaszkáron meg pont erre van szükség. Tehát jelentős konverziókat tudnánk viszonylag kis pénzzel is, de nagyon nagy hatékonysággal csinálni.
Ezek szerint, akinek van bármilyen jó ötlete, uram, bocsánat, tőkéje is, az már akár, ha az Afrika Holdingot, vagy akár az Afrikai Magyar Egyesületet keres, akkor konkrét gondolkodásra is készek, sőt, akár már projekteket is össze tudnak rakni?
Én azt hiszem, hogy igen, ezt már régebben is deklaráltuk, hogy Afrika számos országában rendelkezünk olyan kapcsolatrendszerrel, illetve az elnökünk Balog Sándor most érkezik haza, tehát ő váltott engem a kintartózkodás alatt, és semmi akadály, hogy ezeket a konkrét programokat megbeszéljük. Óvnék azonban attól, hogy egyedileg neki szaladjanak Madagaszkárnak, ugyanúgy, hogy ezt elmondtam Afrikával kapcsolatban szinte minden interjúban, bár Madagaszkáron a francia jogrend és a francia jogoktatás a domináns, de azt látni kell, hogy az összefonódás az nem áll messze a magyar típusú dolgoktól. Innentől kezdve, ha nincs a megfelelő személyi kapcsolat, akkor nagyon nehéz áttörni a különböző engedélyeztetés és egyéb dolgokat, és ugye az idő pénz, és azért az élet hiába sokkal olcsóbb, mint itt Magyarországon, azt azért hasznosan kellene ott megélni.
Körülbelül egy évvel ezelőtt a madagaszkári konzul is vendégem volt itt a rádióban, és ő azt mondta, hogy akár a turizmus területén is nagyon szép lehetőségekkel kecsegtet Madagaszkár. Önök ezt hogy tapasztalták most a tárgyalások során?
Hát ez egy nagyon nagy ellentmondás, mert Madagaszkár gyönyörű fekvésű és az indiai óceáni partján 40-100 kilométeres homokos strandok vannak, amiket valamikor a franciák, illetve a külföldiek még használtak, de pillanatnyilag a közlekedési hiányosságok, az energia elégtelensége miatt rendkívüli mértékben leépültek. Tehát Madagaszkár ugyanúgy várná a turisztikai befektetéseket, mint ahogy a szomszédos szigetek. Most ott létünkkor beszéltünk épp arról, hogy miért nem állnak meg az óriási utasszállítók, például Tamatavében, Madagaszkár legnagyobb kikötőjében. Hát azért, mert nincs olyan kikötőhely, ahol kiköthetnének, illetve a közlekedési rendszere alul fejlett ahhoz, hogy nagy buszokkal, megfelelő időprogrammal lehessen a turistát vinni. Ami most van turizmus, az alapvetően ilyen venture, ilyen kihívásos, kockázat ismerő turizmus, viszont nagyon jó geotermiája van. Tehát a későbbiekben például egy wellness turizmusnak akár a központja lehet Afrika partjai mellett.
Tehát akkor, ha egyénileg nem is, de megfelelő szervezettséggel szinte mindenkinek ajánlható minden iparágból, hogy érdeklődjön Madagaszkár iránt. Ugye itt említette egy rövid gondolatban a jogrendet, mennyire van jogbiztonság, illetve mennyire van biztonságban a tőke és a külföldi, hogyha vállalkozóként beteszi a lábát Madagaszkárra?
Én azt tudom mondani, hogy mindenképpen célszerű helyi vállalkozóval valamiféle joint venture-t, közös vállalatot összehozni, és ebben az esetben kétségkívül a helyiek tisztelik. Olyan sajátosság van, hogy a korábbi elnököknek, akár az előzött elnöknek is a tulajdonához nem nyúlnak. Tehát ha valaki törvényesen fektetett be, szerzett meg dolgokat, akkor az lehet, hogy ott áll az idők vasfoga marja, de nem nyúlnak hozzá. Tehát ilyen elkobzás, elbitorlás, ilyen nincs, és tulajdonképpen ezért is a béke szigete, hogy ilyenfajta biztonság van. De még egyszer hangsúlyozom, helyiekkel együtt kell működni, mutatni kell azt, hogy az az építkezés, az a gyarapodás az őket is segíti, szolgálja, és akkor innentől kezdve szépen mehetnek a dolgok.
És ahogy kezdtük is, rendkívül fiatal a népesség és képzett, tehát munkaerőre nem lesz gondja, akárki is megy oda.
Igen, nem csak, hogy munkaerővel nem lesz gondja, hanem ezek az emberek szeretnek dolgozni, tehát a hozzáállásuk a munkához az egyszerűen elképesztő. Például néztük, és én ezt majd Guineába, tehát Nyugat-Afrikában is meghonosítom, hogy téglát égetnek bogjákban. Ami azért érdekes, mert ugye így sokkal erősebb téglát kapnak, mint amit például Algériában a tapasztásból csinálnak. És ezt kiégetik, szorgalmasan kihurcolják a mező közepétől az útra, és akkor értékesítik, és meg ebből építkeznek. Tehát egy alapkultúrába beleviszik a fizikai teljesítményt, az igényességet, és ez egy nagyon jó jel a fejlődéshez.
Akkor reméljük, hogy minél többen felkapták most a fejüket, és nem olyan sokára már konkrét megállapodásokról, akár üzleti sikerekről is beszámolhatunk itt ebben a műsorban. Az időnk sajnos elfogyott. Én nagyon köszönöm dr. Steyer Józsefnek, az Afrikai Magyar Egyesület elnökségi tagjának, hogy vendégünk volt. Kérem, tegye máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, jövő héten kedden a 16 órás híreket követően jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsorát hallották.